Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, közelebbről Márk evangéliuma 5. fejezetében, a 35. és a 36. versekben eképpen. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták: leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus azonban figyelmen kívül hagyva az üzenetet, így szólt a zsinagógai előjáróhoz: ne félj, csak higgy! Ne félj, csak higgy! Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ámulattal nézem a köztévé egyes csatornáján megújult időjárás jelentést. Vadonatúj stúdió, új dizájn, vetítések, beszámolók, szuper modern virtuális technika. És ahogy ámulva szemlélem, hallgatom az időjárás jelentést, a végén mégis úgy zárul ez az időjárás jelentés, hogy meg kell kérdeznem magamtól, hogy milyen is lesz az időjárás tulajdonképpen. Mert lehet, hogy elhangzott az információ, csak annyi minden más hangzott még el, és kötötte le a figyelmemet ebben a progresszivitásban, hogy a lényeg nem jutott el hozzám. Lehet, hogy ezzel csak én vagyok így, akkor elnézést a példáért, de ez a példa most csupán azért fontos számunkra, mert ez a mai ige, amely Márk evangéliuma magyarázata során elénk került a folyamatos ige magyarázatban, Jairus lánya feltámasztásának története a lényegről, a Krisztusi evangéliumról szól, figyelmeztetve ezzel is az egyház küldetésére, hogy soha ne felejtse szem elől hirdetésében, szolgálatában, egész valójában a lényeget, a Krisztusi evangéliumot. Erről lesz ma szó, a lényegről, mégpedig három optikában, hogy mit mond ez az evangéliumi szakasz Jézus Krisztusról, mit mond rólunk emberekről, és mit mond személyesen nekünk, személyesen neked ez az ige rész, és miközben ezt a hármat végigvesszük, hiszem, hogy még inkább felragyog előttünk az a lényeg, amelyben minden vasárnap erősödnünk kell, hogy aztán erőnk legyen a hétköznapokban is, krisztusi szeretettel, bölcsességgel és reménységgel. Tehát a lényeget illetően mit mond ez az ige szakasz, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmáról? Azt mondja ez az ige szakasz Jézus Krisztus hatalmáról, hogy az ő hatalma mindenható hatalom, egyedüli, kivételezett mennyei hatalom, ő benne az élő Isten hatalma öltött testet, s jött el közénk, hogy számunkra valódi megoldást, megváltást ajándékozzon az Isten. És a mai ige szövegkörnyezete, kontextusa, a korábban még az online istentiszteleteken a járvány harmadik hulláma idején magyarázott ige, és az egy héttel ezelőtti ige is erre a hatalomra mutat rá. Nevezetesen arra, hogy olyan urunk van, aki mennyei hatalommal parancsolhat az elemeknek is, akinek hatalma van minden lelki megterhelt állapot felett is, akinek hatalma van a betegségek felett is, és a mai ige szerint, aki úr, a halál felett is. A tenger lecsendesítésének a története, 7 alkalommal magyaráztuk csak ezt a rövid ígerészt. Igen, arról szólt, Jézus mennyei hatalmára mutatva, hogy ő ura, akarata szerint érettünk az elemek felett is. Aztán a gadarai megszállott története egy héttel ezelőtt azt hirdette, hogy Jézus Krisztus Úr minden lelki megterhelt állapot felett is. Csodálatos üzenet volt ez, amely megbátorított bennünket. Aztán a mai ige attól speciális, hogy Jairus lánya feltámasztásának története közé van illesztve a vérfolyásos asszony meggyógyításának története. Ezt most nem olvastam fel, bár egy picit majd utalunk rá, mert erről majd a következő vasárnapon lesz szó. De a vérfolyásos asszony meggyógyításának története pedig azt hirdeti, hogy Jézus Krisztusnak hatalma van a betegségek felett is, hogy akarata és jó tetszése szerint gyógyulást adjon nekünk, vagy erőt a betegség elhordozásához. És a mai igében pedig ez a lényeg, erre fogunk most koncentrálni ezen a vasárnapon. Jézus Krisztus mennyei hatalommal Úr, a legnagyobb probléma, a legnagyobb ellenség a halál felett is. Ez tehát, amit legfontosabb üzenetként elmond a mai ige Jézus Krisztusról. Olyan Urunk van, ezt jegyezzük meg. Soha el ne felejtsük, mert sok nehéz helyzetbe kerülhetünk életünk során, hogy Urunk van, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, és aki határtalan szeretettel szeret bennünket. És ehhez a sok csodához tegyük hozzá még a legnagyobb csodát, amelyben megmutatkozott az ő hatalma halál felett, hogy ő feltámadott a halálból a mi feltámadásunk zálogaként. Hatalmas érettünk, hatalmasan cselekvő Urunk van, és a mai igéből kiderül, hogy ő hatalmasan cselekszik sokakért. Sokakért, mert sokakért jött. Mert sokan vagyunk, akik megterheltek vagyunk számos módon, akik betegek vagyunk, és mindannyian az emberlét természete, hogy a halál árnyékának völgyében járunk. Jézus Krisztus hatalmasan cselekszik sokakért. És próbáljuk úgy olvasni a Bibliát, hogy minden egyes igeversnek jelentése, jelentősége, üzenete van. Hát a mai evangéliumi szakasz kezdőverse így hangzott, hogy Jézus Krisztus nagy sokaság vette körül, mert nagyon sokan voltak akkor is azok, akiknek valamilyen problémájuk volt, mint ahogy ma is sokan vagyunk ilyenek. És Jézus Krisztus értük jött, sokakért jött, és a sokak között most megjelenik egy valaki. Egy Jairus nevezetű ember, a zsinagógai elöljáró, aki kétségbe esve leborul Jézus előtt, és kéri, hogy segítsen a lányán, a 12 éves lányán, aki halálán van. És Jézus akkor egyből ráfigyel, és ez is nagyon fontos, azonnal elindul a sokasággal együtt, miközben a sokaságra is figyel, hogy most Jairusra koncentráljon, azonnal elindul, hogy segítsen. És itt még valamit tudni kell, amiben egy rendkívüli üzenet van. Hát ilyen Jézus hatalma, hogy Jairus zsinagógai elöljáró volt. A zsidók vallási vezetője, zsinagógai vezető, rangos, tekintélyes ember, és tudjuk Márk evangéliuma korábbi szakaszaiból, hogy ekkor a zsidók már, többek között a zsidó vezetők elhatározták számosok miatt Jézus elveszítését, megölését. Egy olyan ember fordul hozzá, aki valójában Jézus ellensége. Kétségbeesett helyzetében Jézushoz fordul segítségért, és Jézus nem személyválogató. Jézus azonnal segít, még az ellenségeinek is, függetlenül attól, hogy kicsoda az illető. Sokakért jött, azért, ahogy a vérfolyásos asszony történetében majd látni fogjuk, amikor az asszony megérintette, mennyei erő árad ki belőle, sokakért jött, azért, hogy a mennyei megváltást adó, megoldást adó, minden körülmények között gyógyítást ajándékozó erőt odaadja nekünk. Igaz, hogy ez a közbevetett történet, a vérfolyásos asszony története, mintha megakasztaná a folyamatot, és Jairus kétségbe esik, hogy hát sietni kellene a beteg lányához, és Jézus azonnal elindul, de közben más is a segítségét kérte, ez a vérfolyásos asszony, és megáll egy pillanatra Jairus szívében, urrá lesz az aggodalom. Ne felejtsük el, hogy amikor a mi Urunk Jézus Krisztus, a mi élet Istenünk láthatóan nem velünk foglalkozik, akkor sem feledkezett el rólunk. Hányszor érezzük úgy, hogy jaj, annyi rossz történt velem, elhagyott az Isten? El ne felejtsük, amikor úgy tűnik, hogy konkrétan nem ránk figyel, mint itt ez ebben a történetben szembetűnő, akkor sem feledkezett el rólunk. Ő hatalommal cselekszik, sokakért. És ez a hatalmas cselekvő szeretete úgy is megmutatkozik, hogy a legreménytelenebb helyzetben is elindul értünk, és megszólít bennünket, és bátorít. Ahogy itt Jairust és a családját, ne félj, csak higgy. A Biblia egyik legismertebb bátorító igéje, amelyben megnyilatkozik a Szentlélek által, hiszen felénk is Jézus Krisztus megszólító, bátorító, hatalmas szava. Ne félj, csak higgy. Azt mondják ugyanis már a háztól érkezők, hogy ne fárazd a mestert. A lányod meghalt. És Jézus, írja az evangélista, mindezt figyelmen kívül hagyja. És ezzel a bátorító szóval erősíti meg ezt a kétségbeesett embert, ne félj, csak higgy. Mert Jézus Krisztus másként lát, egészen másként lát, mint mi a testi szemeinkkel látnánk. És halljuk meg ezt a biztatást, mert ez a hit, hogy ne csak azt lássuk, ami a testi szemeinkkel látható, hanem merjünk a hit szemével látni. Ez egyedül a megoldás. A legreménytelenebb helyzetben is, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy emberileg elveszítettük a csatát, amikor minden reménytelen már. Ez a hit, nem testi szemekkel látni, hanem a hit szemével. Jézus Krisztus figyelmen kívül hagyja azokat a hírhozókat, akik azt mondják, hogy meghalt, ne fárazd a mestert, és megbátorítja Jairus szívét, vagy meg akarja bátorítani a mi szívünket is. Ne félj, csak higgy. A hit mindig túllát azon, amit a testi szemek láthatnak. Hát ilyen Urunk van, aki hatalmasan cselekszik sokakért, és aki hatalmas szavával, igéjével, minden körülmények között, a legreménytelenebb helyzetben is megszólít bennünket, megbátorítja a szívünket. És még valami, egy apróság, ezt még el kell mondanom, amiben megmutatkozik a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmas szeretete. Olyan beszédes az a jelenet, hogy amikor a csodára, erre a Az emberi értelemmel felfoghatatlan csodára készülnek, akkor Jézus csak három tanítványt visz magával. Pétert, Jakabot és Jánost, és amikor odaérnek a házhoz, akkor mindenkit kiküld, és csak a szülők maradhatnak ott. Ez a szűk kör, az intimitás, a figyelem, a tapintat. Ez egy olyan helyzet, amely nem tartozik a nagy nyilvánosságra. Miközben mi mostanában mindenféle fórumon minden nyilvánossá teszünk, és minden elveszti az intimitását, és tele vagyunk tapintatlansággal, Jézus Krisztus hatalmas szeretete megmutatkozik ebben a tapintatban, ebben az odafigyelésben. Szűk körben történik a csoda, akiknek leginkább fontos volt ez a kislány, akikre ez az egész tartozott. De természetesen Jézus Krisztus gondoskodott arról, ezért vette magához a három tanítványt, hogy legyenek ott tanúk is, akik majd a kellő időben, amikor eljön az ideje, mert most még azt mondja, hogy ne mondjátok el senkinek, de amikor eljön az ideje, akkor tanúskodni fognak erről a csodáról, ahogy mi is a kellő időben, akik megtapasztaltuk az Isten hatalmát, bármiféle formában tanúskodjunk, hogy ki is a mi Urunk Jézus Krisztus valójában. Hát ez az evangéliumi rész, rámutatva a lényegre, így szól a mi Urunk Jézus Krisztusról. És aztán mit mond rólunk? Mit mond rólunk emberekről? Egy tükröt tart elénk Isten igéje. Mindig egyébként. Néha nagyon keserves beletekinteni ebbe a tükörbe, de tegyük meg most is. Próbálom erre vonatkozóan végigvenni a mai evangéliumi szakaszt, tényleg csak utalásokként, és hát mindenki tartson egy kicsit bűnbánatot, önvizsgálatot, mint egy készülve a pünkösdi úrvacsora osztásra is. Mit mond ez az ige az emberről? Mit mond ez az ige rólunk? Először is azt, hogy milyen gyarlók vagyunk. Többnyire a bajban fordulunk az élő Istenhez. A bajba fordulunk Jézus Krisztushoz, ahogy itt Jairus is a bajában fordult Jézus Krisztushoz. De az evangélista azt is hangsúlyozza, hogy legalább a bajában oda fordult. És ez már nagy dolog, ez már kegyelmi állapot. Amikor az ember átérzi a totális tehetetlenségét, amikor emberileg már nincs megoldás, amikor nem segít sem a tudomány, sem a pénz, a vérfolyásos asszony kapcsán halljuk ezt, amikor minden pénzét a gyógyulására költötte, és egyre rosszabbul lett, írja róla az ige. Amikor totális a tehetetlenség, amikor nem segít már sem a tudomány, sem a pénz, amikor, mint Jairus esetében, nem számítanak már a rangok, a cifrangok, hogy kiké lettünk mi ebben a világban, mert amikor az ember a halál árnyékának völgyében jár, akkor ezek már lényegtelen dolgok. Ez a Jairus lehet, hogy ebben a társadalmi pozícióban, említettem a helyzetet, szóba nem állt volna Jézussal, de aztán rájön, hogy ez már semmit nem számít. Nagy gyarlóság, hogy csak a bajban fordulunk az Úrhoz, ha jól mennek a dolgaink, ha sok a siker, akkor elfeledkezünk őróla. Még bizony a hívő ember is nagyon gyakran elbízza magát. Jairus is a bajban fordult az Úrhoz, de legalább a bajban hozzáfordult. Aztán még tovább megyek. Bizony, ha megnézzük azt a világot, amiben mi élünk, azt a mérhetetlen hitetlenséget, amiben éljük a mindennapjainkat, azt kell mondanom, hogy a helyzet az rosszabb, és a mai ige is erről szól, hogy sokszor a bajban sem fordulunk hozzá, hogy egyáltalán nem fordulunk az Úrhoz. Lefed, odáig jutunk el, mint itt ebben az igében, hogy amikor megtörténik az értelemmel felfoghatatlan csoda, akkor akik ezt aztán hallották, azok ámulva csodálkoztak. Mi történt? Legfeljebb ámulva csodálkozunk. De inkább az jellemző, amit itt látunk a háznál, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy nem halt meg, csak alszik, pedig már meghalt a kislány, hogy nem halt meg, csak alszik, ezzel definiálja teológiailag a mi Urunk a halált, akkor szívbe facsaró megjegyzést tesz az evangélista, leírva azt, ami történt, kinevették. Tehát a hitetlenségnek ez a megnyilvánulási formája, az önhit cinizmus a kereszténység ügyével, a Jézus Krisztusi üzenettel, az evangéliummal, az Isten ígéreteivel, a hit dolgaival szemben, önhit cinizmus, lesajnáló, gőgös legyintés, nem is beszélve a gúnyolódásról, és Isten ügyének gyalázásáról mindegyikre van példa. Tükröt tart elénk a mi Urunk. Aztán a hitetlenség jele az a kétségbeesés, amikor befelé folytva éljük át a lemondást egy reménytelen helyzetben, ez is a hitetlenségre utal. Látjuk itt az evangéliumi szakaszban, jönnek a hírhozók, meghalt a kislány. Lefáraszt a mestert. Amikor az emberem úrrá lesz a reménytelenség, és enged a reménytelenségnek, mert csak a testi szemeivel lát, és ezt a hírt viszi, ezt sugározza, ezt adja tovább. És van ennek egy másik formája is, a nyílt lemondás, amikor az ember kétségbeesve sír, és keseredik, és pánikba esik, látható módon, már nem is tudja titkolni. A halottás háznál ezt is láttuk, a kétségbeesést, a sírást, és aztán az űrzavart, miért támasztatok ekkor az űrzavart, mondja Jézus Krisztus. És hát nem ebben vagyunk, kedves testvéreim, hogy csak a legkisebb nyomorúság, hogy csak a baj idején fordulunk a mi Urunkhoz, de az a még nagyobb nyomorúság, hogy a baj idején sem, meg egyáltalán nem. És az életünk tele van hitetlenséggel, cinizmussal, reménytelenséggel, kétségbeeséssel, sírással, kesergéssel, panackodással, hisztériával, provokációval, egymás gerjesztésével. Zűrzavart támasztunk folyamatosan. Nem akarjuk, nem tudjuk elfogadni, kezelni a békességet. Döbbenetes az az zűrzavar, amiben élünk, ilyen tükröt tart elénk a mi Urunk. Mit mond rólunk emberekről? De mindezt a teljes írás összefüggésébe helyezve, és itt a mai igében is látjuk, hadd mondjam el azt is, hogy Isten igéje azt is mondja az emberről, hogy éppen ezért, mivel a saját Istentől elszakadt természetünk miatt ilyenek vagyunk eredendően, de Isten nem hagy bennünket ebben az állapotban, és kegyelmi tett, csoda, kegyelmi csoda, kedves testvéreim, hogy mégis Isten könyörül rajtunk, és ezt is mondja a Biblia az emberről, látjuk Jairus esetében is, kegyelmi csoda, hogy elvégzi azt, hogy életünk egy pontján mégis hozzáfordulhatunk, ha máskor nem a bajban. Persze nagy ajándéka, valaki már ebben nőhet fel, ha már valaki gyermekségétől kezdve hihet az Úrban, meg fiatalon egyre inkább erősödhet a hite, és hitben hozhatja meg a döntéseit, de bármikor életünk egy pontján felragyog a Krisztus, az kegyelmi csoda. Hogyha életünk utolsó percében, mert ezt is elvégezheti a mi Urunk, az is kegyelmi csoda. Ezt is mondja az emberről, hogy átéljük azt a kifejezhetetlen ajándékot, amit a mai ige így fogalmaz meg Jairus szájába ad, hogy meggyógyuljunk Krisztusban és éljünk. Hogy meggyógyuljunk és éljünk. Tehát úgy tart tükröt elénk Isten igéje, hogy nem csak az állapotunkra mutat rá, hanem Isten kegyelmi csodájára tettél, hogy Isten nem akar bennünket ebben az állapotban hagyni, hogy csoda, amikor felé fordulhatunk, mert ő felénk fordult, amikor a prédikáció elején említett hatalmával elkezd cselekedni az életünkben. Tehát a lényeg, mit mond Krisztusról, hatalommal cselekszik, mit mond rólunk, íme most mondtam el részletesen, s végezetül, és itt zárom az ige hirdetést, és ezzel menjünk el, mit mond személyesen nekünk ez az ige? Mit mond személyesen neked itt és most, és ezeket az üzeneteket most kérdés formájában szeretném megfogalmazni, hogy még személyesebb legyen mindaz, amit Isten át akar adni nekünk. Mit mond személyesen neked? Mit kérdez? Leborulsz-e Jézus Krisztus hatalma előtt? Leborulni. Újból és újból. Minden napot így kezdeni, hogy hatalmas vagy te, Uram. És leborulva én a mai napomat is, meg az egész életemet a te megtartó kegyelmedre bízom. És nem csak a baj idején leborulni, hanem akkor is, amikor ragyog a nap, amikor szép az idő, amikor minden rendben van, amikor egészségesek vagyunk, amikor tapasztaljuk az Isten áldását, mert ha le tudunk borulni akkor is, észrevéve az Isten ajándékait, hogy amink van, azt az Istentől kaptuk, akkor tudunk áldássá lenni mások számára. Tehát ez az első kérdés. Leborulsz-e? A másik kérdés így hangzik, hogy hiszed-e az ő hatalmát? Hiszed-e az ő hatalmát, és itt a lényegről van szó, kedves testvéreim, ezt hadd mondjam el. Minden bibliai történet, amely halott feltámasztásról szól, az csupán egy jel. Mutatva arra, hogy ki is Jézus Krisztus valójában, aki úr még a halál felett is, még erre is képes, de amikor ezt a kislányt feltámasztotta, vagy a Naim ifjút feltámasztotta, vagy Lázárt feltámasztotta, halálra támasztotta fel, mert egyszer meghaltak, vagyis hogy a feltámasztásról, mint csodáról, az egyetlen csodára kell tekintenünk Jézus Krisztus feltámadására, ki feltámadott a mi feltámadásunk zálogaként, és megszerezte nekünk az örök életet, és mi az örök élet távolságában élhetjük életünknek minden percét. Ezt hiszed-e? Hiszed-e így Jézus Krisztus hatalmát? Tehát leborulsz-e naponta az Úr hatalma előtt, rábízva az életedet, hiszed-e az ő hatalmát, hogy ő feltámadott a halálból, és legyőzte a halált, noha át kell mennünk a halálon. A harmadik kérdés, hogy meghallod-e minden körülmények között az ő biztató szavát, független attól, hogy mit látunk a testi szemeinkkel, hogy mit donganak, zsonganak, mondanak, szajkoznak körülöttünk, zűrzavar keltve, bármi történik is, meghallod-e az ő biztató szavát? Ne félj, csak higgy. Hallod ezt a szót? Ezt a biztatást? Ne félj, csak higgy. És ez azért fontos, mert itt ebben a világban Ebben a testben élve továbbra is van halál. Át kell mennünk Jézus Krisztust követve a testi halálon. Van halál, és éppen ezért van félelem. Én nem hiszek azoknak, akik azt mondják, hogy ők annyira hisznek, hogy nem félnek. De bocsánat, hogyha valakit ezzel megsértek. Van halál e testben élve, és van félelem. De ha meghallod ezt a biztatást, hogy ne félj, csak higgy, akkor tudod, újból és újból megerősödsz, hogy de van valaki, aki nagyobb a halálnál, és nagyobb a félelmetnél, és ő hozzá menekülhetünk. Ne félj, csak higgy. És végezetül a negyedik kérdés, és ezzel befejezem, oda viszel-e másokat Jézus Krisztushoz? Ahogy Jairus oda vitte a lányát. Először ugye a mieinket egy héttel ezelőtt is hangsúlyoztuk ennek fontosságát, oda viszed-e azokat Jézus Krisztushoz, akiket az Isten különösképpen rád bízott. És akik nem tudnak még oda menni, akik képtelenek erre, ahogy Jairus lánya is annyira beteg volt, hogy erre képtelen volt, oda viszed-e azokat Jézus Krisztus elé, te, aki már hitben jársz, azokat, akik nem ismerik az Urat, akik nem hisznek, akik még nem tudnak imádkozni, akik még erre képtelenek, de nem lenézed őket valami hívő gőkkel, hanem oda viszed őket. Ezt hívják közbenjáró imádságnak, hogy minden nap, vagy legalább minden héten egy embert személyesen megnevezve a magad imádságában vigyél oda az Úrhoz, és nem marad el a megoldás, nem marad el a gyógyulás, nem marad el a hitre jutás, ezt higgyük. Csak kitartóan merjünk közbenjáró könyörgést mondani egymásért. Más eszközünk bizonyos helyzetekben nincs. Sokszor lehet tenni is valakiért, de közbenjáró imádságban mindig oda vihetünk embereket Jézus Krisztus elé, és konkrét személyeket. Mindig egyet-egyet, akiket az Isten különösképpen rád bízott. Leborulsz-e? Hiszed-e az ő hatalmát, hogy ő feltámadott a halálból, meghallod-e az ő biztatását, ne félj, csak higgy, és továbbadod-e az evangéliumot? Oda viszel-e másokat Jézus Krisztushoz, akik erre még nem képesek? Hát szóval ez a lényeg. És minden vasárnapi igehirdetés erről kell, hogy hangozzék. Kár, hogy egyre inkább elsikkad a lényeg, lényegtelenségektől nyüzsgő világunkban. Szóval akkor egy másik példa erre, de csak azért, hogy a lényeg felhangozzék még inkább, felragyogjon még inkább. Amikor felkérnek egy tanulmány megírására, észrevettem, hogy egyre gyakoribb, hogy küldenek egy stíluslapot. A stíluslap azt tartalmazza, hogy milyen legyen a tanulmány, vagy mondjuk diploma esetében egy szakdolgozat külalakja, margók, betűméret, sortávolság, hivatkozások, lábjegyzetelés szabályai, tárgymutató képek beillesztése. Most egy ilyen stíluslap most már 30-40 oldalnyi leírás. Úgyhogy azon veszem észre magam, hogy igazából a tartalmi rész kidolgozása az töredék energia ahhoz képest, amit a külső megjelenés a formába öntés igénybe vesz. Fontos a külső megjelenés, de elsikkad a lényeg. Kedves testvéreim, ne hagyjuk, hogy elsikkadjon a lényeg. Legalább az egyház szolgálatában progresszivitás ide, progresszivitás oda, külső megjelenés, nyilvánosság, kirakat ide-oda. Ne hagyjuk, hogy elsikkadjon a lényeg. Nézzünk fel Jézus Krisztusra, mi emberek, akik elé tükröt tartott az Úr, arra Jézus Krisztusra, aki hatalmasan cselekedett érettünk. Nézzünk fel Jézus Krisztusra, hit szerzőjére, és beteljesítőjére. Ne félj csak így. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a sírtól, megszólítasz bennünket, hogy ne féljünk, csak higgyünk. Te vagy, aki kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Hálát adunk neked, Urunk, hirdetett igéd üzenetéért, az evangéliumért, a te szabadításodért a Jézus Krisztusban. Valljuk éppen ezért, hogy minden jó adomány, tökéletes ajándék, maga az üdvösség, életünkre nézve az egyetlen örök megoldás, csak tőled adatik. Fogadd el ezért, amikor önmagunkat ajánljuk fel, a magunk helyén, a te dicsőséged és felebarátaink javának szolgálatára, egyházad javára és országod építésére, hogy krisztusi szeretetben szolgáljunk egymásnak, sokféle zűrzavarban. Erősíts meg bennünket ebben lelked által. Így mondunk közbenjáró könyörgést egymásért, népedért, és egymás hite által épülve sokakért tudunk, hazánkért, ezért a világért. Imádkozunk az elesettekért, és az egészségesekért, az örvendezőkért, és a szomorú szívűekért, a fiatalokért, és az idősekért. Könyörülj rajtunk, élő Istenünk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívjuk a testvérek figyelmét az adakozásra, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk, Istenünk. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket, ha az Úr akar és élünk. Egy hét múlva a szokott időben 10:30-kor tartunk istentiszteletet, amelynek keretében 4 felnőtt testvérünk tesz hitvallást és fogadalomtételt, régóta készülnek már erre az alkalomra. Legyünk ennek imádságos részesei, imádkozzunk érettük. Hirdetem, hogy jövő héten csütörtökön, mennybe menetel ünnepén, május 13-án, itt Almádiban 18:30-kor tartunk istentiszteletet a templomban, erre az alkalomra is hívjuk a testvéreket. Itt Balaton-Almádiban 10 órától a tetőtéri nagyteremben ima közösséget tartunk, majd ugyanitt 10:30-tól gyermekistentisztelet lesz. A bibliaórákat május folyamán még online tartjuk, keddenként 18:30-tól, és ahogy megbeszéltük, június elejétől a személyes jelenlétre térünk át. talán itt a templomba nagyobb a légtér, és próbáljuk online is az ige magyarázatot közvetíteni a Zoom csatornán, hogy aki így tud bekapcsolódni, az is részese lehessen a bibliórai közösségnek. A hittanórák az óvodában és az iskolában már mindegyik tagozatban személyes jelenléttel történnek. És készülünk a nyolcadikosok konfirmációjára is. 11 fiatal testvérünk fog konfirmálni május 23-án. Erre is imádságos szeretettel készülünk. Bízunk abban is, hogy június 21-25 között megtarthatjuk a hittanos napközistábort Balatonfüstön, július 1 és 4 között pedig Monoszlón a gyülekezeti táborunkat. Ezzel kapcsolatban minden információt időben eljuttatunk a testvéreknek. Felhívjuk a testvérek figyelmét a Reformátusok lapjára, a Dunántúli Református lapra, internetes felületeinkre. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Végezetül a hallott igére felelve énekeljük a 489. énekünket, valamennyi verseit, ez csak látszólag reggeli ének, egy gyönyörű ének, ritkán énekeljük, de bizonyára menni fog, és figyeljünk a szövegére is.